Kedves testvérek, az eukarisztikus kongresszusra készülve az Ószövetség az ókor atyáival foglalkozunk az elmúlt időkben, és most is folytatom az előzőekben jobbára a latin atyák, most majd a görög atyák kerülnek sorra, illetve hát majd a közös atyákat is sorra veszük, akik mindkét nyelven egyformán írtak, beszéltek. Mai alkalomra jeruzsálemi Szent Cirilt gondoltam, akit úgy is szoktak írni, hogy Kürillosz. Tehát megtévesztő, hogyha valaki keresi, hogy Cirill, nem biztos, hogy megtalálja, mert valamelyik lexikon Kürillosznak írja. És abban is van kettő méghozzá szent. Az egyik az alexandriai szent Cirill, és a jeruzsálemi. A jeruzsálemi ért korábban, a 4. században, az alexandriai pedig az 5. században. Alexandria a mai Egyiptom területén van, Jeruzsálemet még jól tudjuk, hogy hol. Ezért most ővele szeretnék foglalkozni, hiszen jelentős a hitoktatás szempontjából, még az eukarisztiára vonatkoztatottan is, de előtte a keresztény ókor egy intézményéről, az úgynevezett katekumenátusról szólnék egy pár szót. A keresztség Jézus korában, vagy Jézus korát követően még nem kötődött hosszas szertartásokhoz. Gondoljunk arra, hogy megy az etióp udvarnok, ül a kocsiján, mellé szegődik Fülöp diákonus, mit olvasol, Izaiás könyvét, érted, nem értem, megmagyarázza. Mi akadály, hogy megkeresztelkedjem? Semmi. Ott mennek, és van ott egy folyó, vagy egy tó, megkeresztelkedik, de hát ő azért készült rá, hiszen jól ismerte az Ószövetséget. Viszont a későbbiekben szükségessé vált, hogy a keresztségre készüljenek, ez volt aztán a katekumenátusnak az intézménye, abból a szóból származott, hogy katekizó, hogy tanítani, és különösen a második századra, illetve az utána lévő 1-200 évre jelentős ókori egyház készületi helyé vált a katekumenátus. Elég pontos adataink vannak arról, hogy miként készültek rá. Nyilván a felnőttek vagy a fiatalok voltak katekumenek. A gyermekkeresztelés esetében, ami már megtörténhetett az első időkben is, mert amikor ilyet hallunk, hogy megkeresztelkedett ő is házanépe, akkor nyilván, hogy a gyerek is benne volt, a kisebb gyerek is. De amikor nagyobbat kereszteltek, vagy öntudatára jutott embert kereszteltek, az általában következőképpen történt, hogy jelentkezett. Jelentkezés után mintegy 3 évig eljárt a Szentmisének az első részére, így mondanák majd az ige liturgiájára, a katekumenekőjére, onnét aztán el kellett távozni a titokfegyelem miatt, foglalkoztak velük hittanórákon, és hát figyelték, hogy milyen az illető. 3 év után, amikor jelentkezett általában a püspöknél, akkor megkérdezték azokat az embereket, akik ismerik őt, hogy milyennek tartjátok. Sőt, őt is megkérdezték életmódjáról, és úgy találták, hogy hát azért még messze áll ahhoz, hogy megkeresztelkedhessen, akkor mondták, hogy hát azért most még legyél továbbra is katekumen, tartsál bűnbánatot, majd utána jelentkezz. De ha történetesen megfelelt ennek, akkor őt egy nagyon intenzív időszak, a nagybőjt ideje. Kezdték azzal, hogy beírták a könyvbe, aztán különböző szertartások voltak, többek között most jó értelemben véve az ördögűzés, tehát a gonosztól való megszabadítása, különböző megkenések, átadták a keresztet, átadták a mi atyánk szövegét, átadták a krédó szövegét, a reddíció szimbolikának mondták, és több hitadórán vett részt az illető. Utána jöttek az úgynevezett skrutinimok, azaz vizsgák, amikor annak is megfelelt, akkor nagy szombat éjjelén, ezen a vigilián megkeresztelték, és egyszerre felvette a keresztséget, bérmálást és a oltári szentséget. Hát fölkészítették őt a gyónásra is, de mint tudjuk, a keresztség eltörli a bűnöket, tehát utána kellett neki aztán később a követettel bűnt gyónni, de abban az időben még nem volt fülgyónás. Tehát nem az volt, hogy mindig mentek, hanem nagy alkalmakkal végezték el a gyónást, illetve nagy penitenciát is kaptak érte. És hát amikor ez a keresztség megtörtént húsvét éjjelén, akkor még volt úgynevezett misztagógikus, tehát beavatkozó, latinosan iniciációs katekézis, ami több alkalomból állt. Ez az időszak volt az, amikor fehér ruhában jelentek meg az Isten tiszteleten a megkereszteltek, akik már nem katekumenek, hanem hívőkké váltak. Ez nagyon szépen tartott az első évszázadokban, azonban amikor jöttek a nagy tömegek a népvándorlással, ezt a minőséget már nem lehetett produkálni, mert nem volt rá idő, hát tudunk olyanról, hogy rövid hitoktatás után megkeresztelték a tömegeket, viszont ennek a maradványa megmaradt úgy, hogyha akárcsak egy gyerek keresztelést veszünk, alapul látjuk, hogy megkenik őt a hittanulók olajával, odaadják a gyertyát, a fehér ruhát, az mind ennek a hosszas készületnek a sűrítménye, a katekumenátusé, ami hát főként aztán, amikor a gyermekkeresztelés vált gyakorivá, teljesen megszűnt. Tehát elfelejtődött, lehetne azt mondani, a katekumenátus. Azonban a II. Vatikáni zsinaton újra felújították két szempontból. Egyik az, hogy akkorra már a 60-as évekre nagyon sokan voltak még az eredetileg kereszténynek tartott országokban is olyanok, akiket nem kereszteltek meg fiatalon, tehát ott voltak is, hogyha jelentkeztek, akkor a felnőtt keresztséghez kellett egy szertartás, és nem úgy volt, hogy na, olvass el a hitvallást, azt rögtön keresztelem, hanem hát a katekumenátusnak kidolgozták a különböző részleteit, előkatekumenátus, aztán a tényleg és a beavatás. Hát ez a szokás hatalma miatt nagyon nehéz megoldani úgy, hogy hosszas legyen, mert még mindig hozzá vannak szokva ahhoz az emberek, hogy megszületik a gyerek, na, kereszteljük meg, hogy ne legyen pogány. És valahogy ebben a szemléletben élnek még fiatalok is. Van is egy ilyen lelkiségi irányzat, amit neokatekumenátusnak nevezünk, az abból származik, hogy bár mi meg vagyunk keresztelve, de hát nem vagyunk elég mélyen hívő emberek, hát akkor megkeresztelt módon gondoljuk át, hogy mit jelent a Krisztushoz tartozás. De ezt fontosnak tartottam elmondani, hiszen Jeruzsálemi Szent Cirilnek a nagy prédikációs gyűjteménye a katekumenekhez szól. De még azt megelőzőleg egy harmadik vagy negyedik századi keresztény úti naplóról ejtenék szót. Ugyanis volt egy zarándoknő, aki Etéria nevet viselt. Itt is el kell mondani, hogyha valaki keresi a lexikonban, akkor nem föltétlen az E betűné találja, hanem az A E betűné, mi a latinosan. Valójában ő vagy spanyol volt, vagy gall, legalábbis arról a területről, Hispániából és Galliából jöhetett. Nem is biztos, hogy szerzetes nő volt, de minden esetre egy nagyon bátor, nagyon okos és nagy fáradtság tűrő hölgy, aki hát elhatározta, hogy elmegy a bibliai szent helyekre, és leírja ott, amit lát. Egyébként a nevét ő nem írja sehol a naplóba, hanem egy bizonyos Valerius hispániai püspöktől tudjuk, aki később élt, az utal rá, hogy amint etéri a nő írja, a nővérünk írja, hát innét tudjuk. Na most ezt a naplót megjelentették, ugye megvan magyarul is, nem olyan rég, de magát a naplót sem rég találták viszonylag, ugye egyháztörténeti méretekben nézve nem régen találták meg, 1884-ben egy kolostorban, Arezzóban. Csak úgy zárójelben mondom, hogy kultúrtörténeti érdekesség, hogy abban a kolostorban lakott, az ezredforduló tájékán előtt bizonyos Arezzói Guido, az a bencés szerzetes, aki a kottaírásnak egyfajta kifejlesztője, mert ő volt az, aki már a Gregorián kottát is lejegyezte, illetve a szolmizációnak a kézzel történő mutogatását ő kezdte el. Ugye a legtöbb embert, ha megkérdeznék, akkor azt mondanák, ki kezdte ezt a do-re-mi-fa szólát? Kodály Zsoltán? Nem. Arezzó Guido már a 900-as években le is rajzolta az ujjakat, neveket adott neki. Kodály Zsoltán átvette, továbbfejlesztette, ugye, a Kodály módszerrel. Ugye, sokáig nekem pedig tanultam egy kis zenét is, minden, meg szolmizációt is. Nem tudtam, hogy mi az a Kodály módszer. Mi, hát az a Kodály módszer, hogy minden honnét, aki ezeket a jeleket tudja, végül is elétesznek egy ötsoros kottát, akkor ő tudja énekelni. Tehát neki megmondják, hogy hol a do, a re, meg a mi, fa, szó, és akkor tudja énekelni, és könnyebben rájön a darramra, mint ugye, hogyha magát a kottát nézni, egyébként a négysoros kotta vált ötsorossá a később, amikor már polifonikus zene volt. Hát ezt csak úgy zárójelben mondom, hogy ez a kolostor egy ilyen kolostor volt, ha gyűjtöttek régi iratokat. Ismét zárójelben mondom, hogy még a mi könyvtárunkban is vannak olyan könyvek, amit mostanában találnak meg a könyvtárosaink, hogy hú, ez sincs lajstromba véve, mert bele van kötve egy másik könyvbe. Na most hát itt is megtalálták, és akkor hát publikálták, úgyhogy egy nagyon érdekes, mert leírja a 4. század végén, 380-as vagy 90-es években pontosan nem lehet tudni, hogy mit látott, amikor ő oda elment, hiszen akkora már a kereszténység felszabadult az elnyomatás alól, és kialakultak az intézmények, többek közt például a szerzetesi kolostorok háza, és akkor ő kezdje a bibliai helyeken. Tehát elmegy a Nébó hegyére, Sínai hegyre, Mezopotániába, Szeleukiába, Kalkedonba, Konstantinápolyba, Idumeába, de ami a leglényegesebb, hogy elment Jeruzsálembe is. És részt vett a nagyheti szertartásokon, és ez az az időszak volt, amikor ott a jeruzsálemi Szent Ciril püspök szellemében végezték el a húsvéti gyakorlatokat. És hát így megy el, leírja, hogy melyik nap mit végeznek, és utalást tesz a keresztségi katekézisre és a katekumenekre. Egyébként volt egy ilyen ajánló levele püspöktől, vagy valami egyházi előjárótól, amivel őt befogadták, és nagyon sokszor lóháton ment egyik helyről a másikra, néha voltak kísérői, tehát egy nagyon nagy strapabíró bátor hölgy lehetett ez az Etéria. És akkor leírja, hogy mi volt a katekízisre való beiratkozás a katekumenek világába. Kötelességnek tartottam, arról is írnom nektek, akiknek írja ez az útinapló, hogy hogyan tanulnak azok, akiket húsvétkor keresztelnek meg. Aki név szerint feliratkozik, a nagybölt vigiliáján teszi ezt meg, a pap pedig feljegyzi mindjárt nevét. Ez a 8 hét, ahogy amint mondtam, a nagybőjtöt itt tartják, annak vigiliáján történik. Tehát hosszabb volt az akkori nagybőjt, mint most. Idősebbek emlékeznek rá, hogy volt 70-ed vasárnap, 60-ad vasárnap, emlékszünk rá, az a farsang utáni időben volt, az erre utal, hogy hosszabb volt a régi nagybőjt. Miután a pap feljegyezte mindjárt nevét a következő napon, a nagybőjt napján, amivel kezdődik a 8 hét, a püspök számára egy széket helyeztek a nagyobb templom vagy a martírium közepére, ez a szenvedésnek a temploma. Két oldalt ülnek a papok a székeken, az összes klerikus pedig áll, és így vezítik elő egyesével a jelentkezőket. Ha férfiak, a keresztapjukkal jönnek, ha nők, a keresztanyjukkal. Akkor a püspök egyesével megkérdezi társait arról, aki belépett, mondva, becsületes életet élte, tiszteli-e szüleit, nem részegeskedő vagy hazug-e, s minden emberben bizonyos mértékig, és minden az emberben bizonyos mértékig súlyos bűről megteszi a kikérdezést, tehát minden bűnt kikérdez, hogy hogy van meg benne. És ha bebizonyosodott, hogy vétek nélküli mindezekben a megkérdezett dolgokban, a tanúk jelenlétében ő maga is bejegyzi saját kezével a nevét. De ha valamivel vádolható, megparancsolja neki, hogy távozzon, mondva, javuljon meg, és ha megjavult, akkor járuljon a keresztséghez. Így történik a férfiak, majd a nők számára ez a kikérdezés. De ha idegen, ha nincsenek tanúi, akik ismerték őt, nem járulhat olyan könnyen a keresztséghez. Az imótán minőség abban az időben. Most, amikor azt mondjuk, hogy hát, kedves szülőket, miután önök is épp, hogy csak valami tudnak a hitükről, meg vannak keresztelve, vagy egyikük talán volt első áldozó, jó lenne, hogyha eljönnének egy-két kis megbeszélésre, oktatásra. Mi nem érünk rá, vagy megkeresztelni most a gyereket, vagy elvisszük máshova, vagy nem lesz megkeresztelve. Számtalanszor ilyen a válasz. És utána jön a keresztelés előtti katekézis. És akkor itt leírja, hogy ime, hölgyeim és nővéreim, ne gondoljátok, hogy rendszabály nélkül történik az, amiről kötelességnek tartottam írni nektek. Itt az a szokás, hogy azokon, akik a keresztséghez járulnak a 40 nap folyamán, amelyeken böjtölnek, először elvégzik az ördögűzést a klerikusok, tehát azért imádkoznak, hogy a bűntől szabaduljon meg, ez az igazi oka ennek. Kora reggel, miután befejeződött a reggeli szertartás, az Anasztázisban, ez a föltámadás temploma. A mártírium az a szenvedés temploma, azok ott egymás mellett vannak Jeruzsálemben. Rögtön egy széket tesznek a püspöknek, és akkor hát utána leírja, hogy hogyan történik, hogy jönnek a férfiak a nép közül, és akik hallani akarják, bejönnek és leülnek, de csak a hívők. A katekumen nem lép be. Miközben a püspök így oktat a törvényről, kezdve a teremtés könyvétől, ez alatt a 40 nap alatt átvéve az összes írás, előtárva elő a szó szerinti értelmét, megmagyarázza aztán a lelki értelmét, szintúgy a feltámadásról és hasonlóképpen a hitről, megtanítanak mindent ezek alatt a napok alatt, ezt nevezik katekézisnek. Amikor 5 teljes hete eltelik a tanításnak, akkor megkapják a hitvallást, amiről megmagyarázzák a tanítást, mint hogy az egész írásról szóról szóra, először szó szerinti értelemben, majd lelki értelemben. Így magyarázzák a hitvallást is. És ez történik a templomokban, ez alatt a 40 nap alatt, az első órától a harmadik óráig, mert a katekézis 3 órát tart. Tehát tessünk elképzelni, hogy elmentek naponta, és egy 3 órás katekézisen vettek részt. És ez tart nagybőt minden napján, gondolom esti órákban volt a munka után. Na, amikor eltelt a 7 hét, és csak egy van hátra, a húsvéti, amit itt nagy hétnek neveznek, akkor a püspök reggel a nagyobb templomba, a martíriumba megy. És akkor elmondják a hitvallást, mindegyikhez odafordul, hallottátok, és megkérdezi őket erről, hogy ezt elfogadják, hiszik-e. Utána pedig átmennek nagyszer a szertartás után a föltámadás templomába, az Anasztázisba. És ott a legtitkosabb misztériumokról kezdenek beszélni nekik. Tehát a keresztség igazi értelméről, az eukarisztiáról és így tovább. És utána a keresztelés utáni katekézis, elmondják, hogy megtörtént a katekézis, vagy megtörtént a keresztelés, és utána még elmélyítik azt, amit eddig hallottak. És akkor hozzáteszi azt, hogy miközben a püspök mindent elmond, és mindenről beszél, a helyeslő kiáltások olyan nagyok, hogy a kívül lévők is hallják. Az igazat mondva, olyan jól mutatja be a misztériumokat, hogy senki sem tudna kevésbé meghatódni a hallott magyarázatokon. S mivel ebben a tartományban a lakosság egy része ismeri a görögöt is, a szírt is, mások része csak görögül tud, ismét mások része csak szírul, és mint hogy a püspök bár ismeri a szírt, mindig görögül beszél, és sohasem szírul. Ezért tehát mindig van ott egy pap, míg a püspök görögül beszél, és szírre fordítja. Aztán leírja azt, hogy már latinok is vannak, azt mondja, érthető, mivel vannak görög-latin testvérek és nővérek, akiknek latinul adják ezt elő. Ugye az akkori időkben, Jeruzsálemben már mindenféle náció lakott, és hát ezt is leírja, hogy hogy adták elő. Érdemes volna ezt a könyvecskét részletesebben ismertetni, hiszen egy nagyon jó itinerárium a 4. század végéről, amit Eteria leírt, főként a nagyheti szertartásokról. De én most azért hoztam ide, hogy magáról a katekumenátusról is, más oldalról is megvilágítást tudjak adni. És hát itt volna jeruzsálemi Szent Ciril Kürillosz egyházatya, aki nevéből adódóan is Jeruzsálemben élt és tanított, és körülbelül 350 tájékán lett püspök. De ő már előtte is, képzett pap lévén, tartotta a hitoktatást, tartotta a katekéziseket. Ez maradt meg számunkra. Itt felmutatok egy könyvet, amiben hát leírja a hittanulók számára tartott katekézisei. Na most őróla el kell mondani, hogy bár a felszabadult időnek volt már a püspöke, megszűnt az egyház üldözés, de nem szűnt meg a problémáknak a sora. Ugyanis igen erőteljes volt az arianizmus, főként keleten, az pedig Krisztus istenségét tagadta. Az a sokat idézett homo iusius, azaz egy betű, hogy Jézus most hasonló-e, vagy egy lényegű az atyával, ez volt a kérdés. Na most az ariánusok ezt a kényelmesebb utat választották, hogy nem kell nekünk Jézus Krisztus istenségét elfogadni. Hát egy kiváló proféta volt, és szép tanításokat mondott az atya nevében. Na most az ortodox, olyan értelemben az igaz hitű tanítás ezt mindig ellenezte. Többek között jeruzsálemi Szent Ciril is, aki 350 tájékán lett püspök. Mivel nagyon erőteljes volt az Ariánus hit ott a közelében Cezáriába, ugye az evangéliumokban is halljuk sokszor, hogy Péter apostol Fülöp Cezáriába ezt mondta, tehát ezek ilyen közel lévő távolságok voltak viszonylag, az ottani püspök az Ariánus volt, és miután a császárnak, a Valeriusnak a támogatását bírta, hát igen erőteljesen támadta Cirilt. Egyébként a császárok között is volt, amelyik Ariánus hiten volt, és miután a felszabadult egyházban a császárok is már az egyházi dolgokba beleszóltak, szervezésbe, zsinatok összehívásba, sajnos abba is, hogy például jeruzsálemi Szent Cirilt elűzték, vagy háromszor a püspöki székéről. Hihetetlen. Úgyhogy elmenekült Antiókiába, oda ment, aztán visszatérett, nem azzal a váddal, hogy ő azt mondja, hogy homoúziós, bár ezt a szót nem használja a könyveiben, hanem Isten fia Jézus ezt mondja, tehát nem használja az egylényegű szót, amit aztán a zsinat hozott, a kacedoni zsinat, hanem azt találták, hogy kapott a császártól kelyeket, miseruát, ilyesmit, és ezt elkótya vetyérte Ciril, sőt, még ilyen aljas váddal is, hogy azt a ruhát, amit a miseruára adott a császár, azt eladta, és hát a színházba egy színésznőn látták azt a ruhát. Ugye egy ilyen pletykának az alapján is, hát támadást indítottak ellen, hogy nem becsüli a szent ruhákat. Szóval a lényeg az, hogy Cirilnek, hogy háromszor el kellett menni, de azt azért mindig vissza tudott jönni a székébe. A konstantinápolyi zsinat 381-ben, ez volt ugye a második egyetemes zsinat, az törvényesnek fogadja el, ő neki ad igazat, hogy ő az igaz püspök. Ezért szoktuk mondani, hogy Szent Háromság vasárnapján, amikor a nehéz hitté, tehát hogy egy isteni természetben három személy van, és ennek egy nagyon finom teológiai megközelítése van, ezt nem lehet csupán egy ilyen elméleti spekulációnak venni, mert ezért a hitért többen vértanúságot szenvedtek, számüzetést szenvedtek, többek közt jeruzsálemi Ciril is, aki tanította Jézus Krisztus, az Isten fia. Most tehát ott halt meg 387-ben. És éppen ezért ez a Etéria útinaplója, annak az időnek a leírása is, amit ő a liturgiába, katekéziseiben elért és bevezetett. Megmaradt számunkra egy komoly könyve, gyakorlatilag egy átfogó és teljes kereszténységet leadó tanítás, amit ő Jeruzsálemben adott elő. Érdekes, amikor ezt a könyvet olvassuk, hogy mindig utal arra, hogy most Jeruzsálemben vagyunk. Amikor magyarázza Jézus szenvedését, akkor például hozzáteszi azt, hogy olyan 300-as években vagyunk, annak a kis a közepén, hogy itt a bizonyíték, hát itt a Getsemáni kert, rád cáfol Kaifás háza, amelynek jelen lepusztult állapota mutatja annak hatalmát, akit egykor ott elítéltek. Mi tudjuk, hogy Kaifás házába is vitték Jézust. És egyébként az mind a mai napig megvan ott egy ilyen pincehelység, ahol valahol ott tartották Jézust. Aztán, amikor tanít a föltámadásról, akkor azt mondja, hogy hát itt a föltámadásnak a temploma. Itt ezüstbe, aranyba öltöztették azt a helyet a mostani császárok, akik most vannak. Tehát ez a könyv egyrészt egy ilyen átfogó tanítást ad, bűnbánatról, keresztségről, Isten egyeduralmáról, Istenről, Jézus Krisztusról, megtestesülésről, föltámadásról, örök ítéletről, Szentlélekről, katolikus egyházról, és utána vannak azok az úgynevezett misztagógikus katekézisek, amit már a megkeresztelteknek tartott. Miért fontos ez a könyv érdekes számukra? Mondjuk ez a könyv először a központi szeminárium kiadásában jelent meg, megboldogult Vanyó professzor fordította le, engem kért meg akkor a lektorálásra, tehát első közt voltam, akik ezt olvashatták magyar nyelven, mert addig ez nem volt meg. Talán egy-két részlet. És aztán később a úgynevezett szép díszes kiadásba is kiadták, de itt volt a központiba előbb a 90-es években adták ki. Na most azért fontos, mert lehet tudni, hogy mit hittek az akkori keresztények. Hát itt van, tetszenek látni, egy, nem is tudom, majdnem 300 oldalas könyv, amit elprédikált akkor Jeruzsálemi Szent Cirill. Jellemzője az ő katekéziseinek, hogy összefoglaló mű, nem vitatkozik, nem apologetikus, nem olyan, mint egy Tertullián, de még csak nem is olyan, mint egy Ambrus, aki vitatkozik a korával, hanem leadja azt, amit hinnünk kell. Kicsit olyan, mint a Hamvas hittankönyv sorozat volt, ugye az a lehetőség volt az 50-es években, hogy a legszikárabb módon kiadják a gyerekek számára a hinnivaló dolgokat. Na, ez is egy ilyen, tehát nem apologetikus. Nincs benne ilyen retorikai csúcs teljesítmény. De ugyanakkor szemlélet is. És nagyon fontosnak tartja Jeruzsálem Cirill a megtérést, a bűnbánatot, mert ekkor már a felszabadult egyházban azért voltak olyanok, akik vagy a házastársuk kedvéért, vagy talán jó pontot szerezzenek, hát beiratkoztak a katekumenek közé. Szóval volt úgy, hogy életük végéig halogatták a megkeresztelést. Ilyen volt például Nagy Konstantin császár is. És ugyanakkor ebben a lényegre törő előadásban mindig szemléletes is. És hát ez az összefoglalás követi öt olyan beszéd, amiben még jobban elmélyíti a hittanulók számára a legfontosabb dolgokat. Beszéd arról, hogy most már ellent kell állni a bűnnek és a sátánnak. Az, hogy eltemetkeztek a keresztségbe, ezt nem szó szerint kell élni, hanem hogy a régi életmódjukat le kell vetni. Aztán beszél az olajjal való megkenésről, hogy megkenik a krizmával is a gyermeket, hogy Krisztushoz tartozunk és fölkentek legyünk. Beszél az oltári szentségről, amiből szeretnék majd idézni, és a szent áldozásról. Egyébként, ugye most, hogy itt vagyunk a vírusos járványnak a közepén, és a püspöki kar kiadta, hogy senki ne áldozzék nyelvre, hanem kézre. Voltak, akik meg voltak botránkozva, hogy micsoda dolog ez, hogy ő nem áldozhat úgy. Ebben a misztagógikus katekézisben, az ötödikben azt mondja, amikor odajárulsz, megkinyitott tenyérrel és szétfeszített ujjakkal jön, hanem bal tenyered legyen jobb tenyered trónja, ahogy így mondjuk, leírja. És így fogad az eljövendő királyt, tenyered hajlatába fogad, vedd Krisztus testét, rámondva, amen. Tehát így, ahogy mi tesszük, itt van benne az ötödik misztagógikus beszédben, mert beszél az áldozásról. Tehát ezért azért is nagyon jó dolgok ezek a ókeresztény írások, mert azt látjuk meg belőle, hogy a II. Vatikáni zsinat nem úgy fölhagyott volna a régi dolgokkal, hanem még régebbre ment. Elment majdnem az a kezdetekhez. És hát itt van a negyedik misztagógikus beszéd, ami miatt én most itt az Eukarisztiához, az oltári szentséghez elővettem. Idézi hosszan Szent Pál apostolnak a korintusi levelét, amit már más alkalmakkal is felolvastam, hogy mert magam is az Úrtól kaptam, és itt elmondja az utolsó vacsorának a történetét, és hogy nem lehet méltatlan enni, inni ezt a kenyeret. Maga Szent Pál tanítása elegendő ahhoz, hogy biztossá tegyen benneteket arról, hogy milyen isteni misztériumok azok, amelyekre méltókká váltatok, amelyek által Krisztussal egy test és egy vér lettetek. Ő kiáltott így az imént, az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványokat, mondván, vegyétek, egyétek, és ez az én testem. És vette a kelyet, és hálát adott, mondta, vegyétek, higgyatok, ebből mindnyájan, ez az én vérem. Ő maga jelentette ki, és mondta a kenyérről, ez az én testem. Ki meri kétségbe vonni? Ő maga biztosít felőle, és így szól. Ez az én vérem. Ki fog még tétovázni? És azt állítani, hogy nem az ő vére. Ugye ezt már magyarázza, hogy hát egyszer Jézus mondja, akkor nem lehet mellé beszélni. Ezért tökéletes bizonyossággal vegyük magunkhoz, mint Krisztus testét és vérét. Mert a kenyér alakjában te testét kapod a bor színében, vérét kapod, hogy miután magadhoz vetted Krisztus testét és vérét, Krisztus testvére légy, mert ezen a módon is Krisztus hordozókká válunk, amikor saját testét és vérét átadja a mi tagjainkba. Így a boldog Péter, már ugye Szent Péter szerint, isteni természetnek részeseivé válunk. Egyszer, amikor a zsidókkal vitatkozott, Krisztus ezt mondta, ha nem eszitek az én testemet, nem iszátok az én véremet, nem lesz élet bennetek. Azok, mivel nem szellemi értelemben hallották a mondottakat, megbotránkozva elmentek, azt gondolván, hogy az üdvözítő ember evésre buzdította őket. Az Ószövetségben is megvoltak a kitett kenyerek, azok azonban az Ószövetséggel együtt érvényüket vesztették. Az Új Szövetségben viszont van mennyei kenyér és üdvösség kelyhe. Ezek megszentelik a testet és lelket. Ahogyan a kenyér és a test megfelelnek egymásnak, úgy harmonizál a logosz a lélekkel. Tehát mit akar ezzel mondani, hogy rámondja a pap, hogy a kenyér ez az én testem, az harmonizál, mert test lesz belőle, a Jézus teste. De a logosz az isteni lét, ugye az istenség az ember lelkével találkozik. Ne tekints tehát úgy rá, mint közönséges kenyére és borra, mert test és vér az Úr kijelentése szerint, még akkor se, ha érzékeid azt sugallják, hanem a hit erősítsen meg téged. Ne ízlelésed alapján döntsd el a dolgokat, hanem a hit által. Minden kétséget kizáróan teljes bizonyossággal fogadd el, hogy Krisztus testére és vérére méltattál. Tehát ugye azt akarja mondani, mint ugye első áldozóknak is, hogy és megáldoztatjuk őket, de ugyanezt fogod érezni, amikor az Úr Jézust adjuk azt. De ő ebben a kenyér színébe, ízébe ott van. És akkor itt utal az Ószövetségre, Dávidra, utal a Zsoltárokra, utal Salamonra is, hogy ugye, már ott voltak az előképek, hogy jöjj, edd örvendezve a kenyeremet, így jó szívvel borodat, a szellemi bort, és látod, hogy a misztikus keretre céloz, és ruháid legyenek mindig fehérek, mert az Úr örömét lelte tetteidben. Most tehát az Úr tetszését nyerték cselekedeteid, mert mielőtt kegyelemhez járultál volna, cselekedeteid a hiába valóságok, hiába valóságai voltak. Most pedig a régi ruha levetése után, és szellemi értelemben vett fehér ruha felöltésével, mindig fehérben kell járnod. Egyáltalán nem gondolunk arra, hogy folyton fehér ruhát kell hordanod, hanem arra, hogy igazi fehérbe, ragyogóba, szellemibe kell öltözködnöd, hogy mondhass a boldog Izaiásnak megfelelően, örvendezzék lelkem az Úrban, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, és az öröm köntösét adta reám. Tehát ugye itt mindjárt megtalálja a megfelelő lelki értelmezését azoknak a cselekedeteknek, amik a katekumenátushoz járultak, mint hogy most is ilyen kis fehér ruhát teszünk a gyerekre, amikor megkereszteljük. Megtanultad ezeket, és megbizonyosodtál ezekről, hogy a látható kenyér nem kenyér még akkor sem, ha ízre olyan, hanem Krisztus teste, a látható bor, még ha ízre úgy tűnik, hogy bor, mégsem az, hanem Krisztus vére, és hogy erről mondta zsoltározva hajdan Dávid, a kenyér megerősíti az ember szívét, az olaj földeríti az ember arcát. Zsoltárosra utal. Erősítsd meg szívedet magadhoz véve, mint szellemi kenyeret is, derítsd fel lelked arcát, és ha kendőzetlen leszel lelkise meretedben, tükrözni fogod az Úr dicsőségét, dicsőségről dicsőségre haladsz majd. Krisztus Jézusban, ami Urunkban, akinek dicsőség mindörökkön örökké. Így fejeződik be ez a oltári szentségről szóló misztikus katekézis, vagy ez a misztagógikus beiktató, beavató katekézis. Én ugye azon álmékodom, hogy ezeknek a hallgatóknak lehetett utalni a Zsoltárra, az Ószövetségre, annak ilyen lelki, spirituális értelmébe, és azok értették. Tehát tudták, hogy ő mit akar ezzel kifejezni. Hát bizony itt is el lehet azt mondani, hogy nagyon sok tanulni valónk van még az ókeresztény kor keresztényeitől, és olyan jó, hogy egy ilyen könyv összefoglalja, amit akkor átadtak, és amit ugye a hívek lényege szerint ismertek és tudtak is. Ez a mű annyira fontos, illetve jeruzsálemi Szent Cirilnek a személye, hogy 1893-ban 13. Leó pápa az egyház tanítók közé sorolta. Tehát ez a legmagasabb rendű elismerése annak, hogyha valakinek a tanítását az egyház jónak tartja. Ez nem a teológiai doktorátus, az egy tudományos fokozat. Az egyház tanítóság az azt jelenti, hogy hiteles, amit mond. Katolikus egyház számára lényeg és majdnem a zsinatokkal fölírő tanítása van, mert a zsinatok is az egyház tanítóknak a prédikációit, írásait vette alapul. És itt lehet látni, hogy egyszerű írás, de lényegre törő és összefoglaló is, milyen nagy fontosságú a mi életünk számára, hiszen ebből a katekizmus vagy tanításból sarjadtak aztán ki később a későbbi katekizmusok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották. Mária Rádió. Enciklikák.